Roham léptekkel közeledünk a jelenések könyve vége felé. Egészen döbbenetes, hogy most kezdtük nem is olyan rég, és kezdünk talán belemelegedni, és már nem esünk kétségbe az elsőre riasztónak, groteszknek, abszurdnak vagy furcsának tűnő képektől, hanem kezdjük benne meglátni Isten legmélyebb gondoskodását, és azt a jó hírt, amire tényleg szüksége van a világnak. Mert a jelenések könyve nem más, mint egy hatalmas bátorítás, hogy Isten az Isten, hogy Isten uralkodik, bármi történjék is. Hát így olvassuk, hogy milyen jövő vár ránk és arra a világra, ami felett Isten átveszi az uralmat. A jelenések könyve 18. fejezetének az első versétől olvasom Isten szavát. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszáll az égből. Nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. És ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan madár és minden tisztátalan és utálatos állat rejtek helyévé lett. Mert féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Hallottam, hogy egy másik angyal szól, másik hang szól az égből. Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket. Mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett, és kétszeresét adjátok vissza cselekedetei szerint. A pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen. Amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínnal és gyásszal fizessetek meg neki, mert szívében ezt mondja. Fenségesen ülök itt, mint egy királynő. Özvegy nem vagyok, gyászt nem látok soha. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások. Halál, gyász és éhínség, és tűzben fog elpusztulni, mert erős az Úristen, aki megítéli őt. Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükben távol megállva így szólnak. Jaj, jaj, te nagy város Babilon, te erős város, egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. A föld kereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Az aranyat és az ezüstöt, a drága követ és a gyöngyöt, a gyolcsot és a bíbort, a selyem és skarlátárukat, a különféle tujafákat és az elefántcsonttárgyakat, a különféle nemes fából vagy ércből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, a balzsamot, a füstölőszereket, a kenőcsöket és a tömjént, a bort és az olajat, a finom lisztet és a gabonát, a marhákat és a juhokat, a lovakat és a kocsikat, a rabszolgákat és a foglyokat. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és nyomuk sem lesz többé. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak és gyászolnak, és így szólnak, jaj, jaj, a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drága kővel és gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. És a kormányosok, a hajósok, az evezősök és akik a tengeren dolgoznak, mind megálltak távol, és amikor látták a tűzvész füstjét, így kiáltoztak. Van-e hasonló a nagyvároshoz? És port hintettek fejükre, és sírva, gyászolva kiáltoztak. Jaj, a nagyvárosnak, ahol az ő jólétéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren. Egyetlen óra alatt elpusztult. Örülj neki, te menj, és örüljetek ti szentek, apostolok és próféták, mert Isten végrehajtotta rajta az ítéletet, értetek. Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkő, beledobta a tengerbe, és így szólt. Így vettetik le Babilon, a nagyváros, egyetlen lendülettel, és nyoma sem lesz többé. Nem hallatszik benne többé hárfások és zenészek, fuvolások és trombitások hangja, nem lesz benne többé egyetlen mesterség, egyetlen mestere sem, és malom zúgása sem hallatszik többé benned. És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép. De benne találtatott a próféták és a szentek vére, és mindazoké, akik megölettek a földön. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy a világunknak a jövője a te kezedben van. És Urunk, bármi történjen is, a mi jövőnk a te kezedben van. Urunk, szeretnénk megérteni, milyen világ az, amiben élünk, és szeretnénk megérteni, hogy milyen világ az, amit készítesz. Kérünk, Urunk, engedd közel a te igédet a mi szíveinkhez. Amen. Foglaljunk helyet. A lelkünk alapvetően vágyik a jóra. Ezért, amikor ítéletről, tűzről, halálról és pusztulásról olvasunk, és ez történik heteken át, akkor a lelkünk hajlamos lenne elcsüggedni ebben. Hogy az az Isten, akiről egyébként azt hirdetjük, hogy jóságos, hát hogy lehet, hogy ennyi borzalmat halmoz föl, mint amiről itt az elmúlt hetekben olvasunk? Szeretnék értelmezni egy nagyon fontos helyzetet, ami talán egy kicsit megakaszthatja az Istenről való gondolkodásunkat, és ami talán helyre teheti, hogy miért hangoznak itt ezek az ige hirdetések ilyen kemény témákról. Időnként úgy elgondolkodtam, hogy amikor a Jelenések könyvének az utolsó ítélettel kapcsolatos részéről beszélek, vagy beszéltek az elmúlt két hétben az előttem szólók, akkor vajon nem alakul-e ki bennetek egy olyan feszültség, hogy hát miért van az, hogy állandóan a világgal szemben való szembenállásról beszélünk? Hogy hát hogy van az, hogy hát meg kellene mentenünk ezeket az embereket, de közben folyamatosan arról van szó, hogy mekkora szakadék feszül az Isten népe és azok között, akik még nem az övé. Na ezt a nagy szakadékot szeretném most áthidalni. Az az Isten, aki kijelenti ezeket az igéket, az utolsó időknek az ítéletes részét, az ugyanaz az Isten, mint aki eljött Jézus Krisztusban testet öltve, és azt mondta, hogy itt vagyok ember, hívlak, gyere haza. Az ugyanaz az Isten, mint aki a tékozló fiú példázatát remegő hangon mondta el, mert saját magáról beszélt, hogy ilyenek vagytok, drágáim, hogy gyertek haza, és én tárt karokkal foglak várni benneteket. Ez az Isten ugyanaz, mint aki azt mondja, hogy én népem, gyertek ki a pusztulásra ítélt világból. Ezt szeretném, hogyha helyére kerülne a szívünkben. Nem két Istenről van szó, nem a jóságos Jézuskáról és a haragvó nagy Istenről, aki majd megítéli a világot. Ez ugyanaz az Isten. Mert Jézus, aki egyszerre mondja el a tékozló fiú példázatát,
Ugyanakkor azt is mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hanem azért, hogy kardot. Azért jöttem, mondja Jézus, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna. Azért, mert a tűz elválasztja a dolgokat, mert a tűz megpróbálja a dolgok lényegét. És Jézus soha, de soha nem rejtette véka alá, hogy az ember tud gonosz lenni. Soha nem volt kérdés a számára, hogy az ember olyan velejéig romlott, hogy a saját Istenét fogja keresztre feszíteni. Egy adandó alkalommal azt írja az ige, hogy nem kellett, hogy bizonságot tegyenek Jézusnak arról, hogy mi lakik az emberben, mert pontosan tudta, hogy mi lakik az emberben. Mert Jézus tudja, hogy nélküle bűnbánat és a tőle származó bűnbocsánat nélkül nincsen esélyünk arra, hogy jók legyünk. Ha viszont nem vagyunk jók, akkor gonoszak vagyunk. Jézus tehát a tőle elfordult, gonosz embert jött megmenteni. De ezt a megmentő szeretetet nem mindenki fogadja. És arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy mi lesz azzal a világ renddel, ami azoké marad, akik nem fogadják Isten egyre közeledő királyságát. Nem mindenki fogja elfogadni az evangéliumot. Önkéntesen. Ezt a gondolatot engedjétek közel a szívetekhez. Nem mindenkinek szimpatikus Jézus. Nem mindenkinek szimpatikus a megváltás. Nem mindenkinek a szívét hozza lázba az, hogy van egy Isten, aki szeret téged. Mert akinek önmaga lett az Istene, és szövetséget kötött ennek a világnak az urával, és jól érzi így magát, és pillanatokon belül látni fogjuk, hogy mi mindent ajánlott fel neki a gonosz, a sátán, nem mindenkinek vonzó a menny. De ez a döntés mindenki részéről önkéntes. És itt ér össze a híd a látszólagos szakadék fölött. Az ítélet, mint ahogyan két hete Tóth Tomi hirdette, halleluja, az ítélet igazságos lesz. Sem annak, akik látják majd, hogy hogy zajlik, hogy hogy megy végbe az ítélet a bukott világ fölött, sem azok számára nem lesz kétséges, hogy ez igazságos, sem pedig azok számára, akik felett végbe megy majd az ítélet. Nem lesz kétséges, hogy Istennek van igaza. És mindemellett emlékezhettek, hányszor olvastunk az elmúlt hetekben arról, hogy bár hangzik Isten hívása, bár az utolsó időkben folyamatosan, ahogyan az angyalok trombitálnak, egyre közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez, az evangélium hirdetése egyre felerősödik, ezeket a napokat éljük ma, és a végkövetkeztetés mégis újra és újra az volt, hogy de nem tértek meg gonoszságaikból, lopásaikból, paráznaságaikból az emberek. Szeretjük az embereket, mert pontosan tudjuk, hogy ugyanonnan jövünk mi is. Ez ne legyen soha kérdés senki előtt. Bármilyen kemény is az ige. Szeretjük az embereket, mert ugyanonnan jövünk. De ugyanilyen élesnek, világosnak és radikálisnak kell lennie az üzenetünknek, hogy Jézuséi, hogy azok, akik Jézuséi, azok mások, mint akik még nem Jézuséi. Élet és halál választja el őket. A mai délelőttön arról a világrendről szeretnék beszélni, amit az ember bukása nyomán a sátán épített fel itt körülöttünk. Az egész világunk egy hazugságra épül. Ez elég döbbenetes, mert egyébként sokszor jól érezzük magunkat a bőrünkben. Sokszor nem jól, de egyébként meg sokszor jól. És főleg azért nehéz ezzel a kijelentéssel szembesülni, hogy az egész világunk egy hazugságra épül, mert ezt a világot ismerjük. Nem ismerünk más világot. Ide születtünk, ebben próbálunk elevickélni, ebben próbálunk érvényesülni, és ezért amikor ma azt mondom nektek, hogy ez a világ, amiben élünk, masszívan egy nagy hazugságra épül, akkor gyakorlatilag a világ képeteket és a világ rendet rombolom, mint hogyha törném össze mozsárban. De inkább szembesüljünk Isten népeként azzal, hogy mi vesz körül bennünket, mint hogy Jézus szavai szerint egyszer csak meglepjen bennünket az a nap, amikor ő visszajön és elpusztítja ezt a világot. Ez a világ a sátán személyiségére, jellemére lett átformálva. Egészen addig, amíg a világ feletti uralom Isten kezében volt, addig Isten személyiségét tükrözte. Amint az ember bukása nyomán a föld és az emberi világ átkerült a sátán hatalma alá, teljesen természetes módon a világunk elkezdett átalakulni a gazdájának a személyiségére és a jellemére. A sátánnak pedig van egy tulajdonsága, és ezt szeretném nektek a mai délelőttön kifejteni. A sátán kereskedő természetű lény. Többen ülnek itt a teremben, akik kereskedelemben dolgoznak. És talán furcsának tűnt a fületeknek, ahogyan hallottátok, hogy hát a kereskedők, akik a legfantasztikusabb dolgokkal kereskednek itt a földön, azok majd elborzadva szemlélik a mi nagy világrendünknek a bukását, és jajonganak fölötte a földön, meg a tengeren, bárhol, ahol kereskednek az emberek, mindenhol. Hát természetesen nem arról van szó, hogy Isten valamiért kipécézte a kereskedőket. Hanem arról van szó, hogy mivel a sátán személyiségének az egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy ő egy nagy kereskedő, ezért a világnak a természetéhez, az emberiségnek a természetéhez úgy is mondhatnám, hogy az alternatív történelmünknek a jellemzője a kereskedő szemlélet. Hogy Isten szemlélete a világ és az ember felé a kegyelem és a szeretet, amikor viszont a sátán átveszi az uralmat, akkor egyből megjelenik a kereskedelmi szemlélet. Mert a sátán egy betyár nagy kereskedő, mindjárt látni fogjuk. És Isten a kereskedő szemlélettel nem tud mit kezdeni. És nézzétek meg, gondoljatok a saját szívetekre. Amikor Istennel kapcsolatban kérdéseitek, kételjeitek, félelmeitek merülnek fel, az mindig abból fakad, hogy nem tudjuk elfogadni, nem bírjuk elfogadni azt, hogy Isten csak úgy adja nekünk önmagát. Jézusnak több olyan példázata van, amikor arról beszél, hogy ember, te kereskedő szemlélettel gondolkodsz, adok, kapok. Befektetés, hozam. Így gondolkodunk, igaz? Valamit valamiért. Ez a mi kultúránk. Hát ez nem Isten kultúrája. Isten kultúrája, a mennynek a kultúrája, az a kegyelem és a szeretet kultúrája. Mit tett az ember azért, hogy kiérdemelje, hogy a földön lakhasson? Hát semmit. Szeretetből Isten elhelyezte őt a legnagyszerűbb helyen. A virágzó, harsogó, dús, élettel teli földbolygónak egy még kiemeltebb helyét, amit az Éden kertjének neveztek, egy gondozott kertbe helyezte el az embert. Mit tett ezért az ember? Semmit. Ajándékba kapta. Ingyen. Ez Isten szíve. Ez a kegyelem. A kegyelem az nem pusztán jogi fogalom. A kegyelem az nem csak azt jelenti a Bibliában, sőt, ezt megmerem kockáztatni nektek, hogy nem elsősorban azt jelenti, hogy valakit felmentenek az ítélet alól. Az új szövetségi levelekben a kegyelem az sokkal többször az örömmel kapcsolatos. Az, hogy Isten, amit tesz velünk kapcsolatban, azt jó kedvében teszi. A kegyelem, az Isten jó kedve, jó indulata, kedvessége, hogy ő szeret bennünket. Amikor azonban a sátán átvette a föld feletti irányítást, akkor mindent átitatott a saját maga kereskedői szemléletével. Hogyha szeretnéd ezt, fizess érte. A sátán egyik legnagyobb hazugsága, hogy felkínálja neked megvételre azt, ami eleve a tied. Hát ezért kezdtem azzal az igével ma, hogy minden a tiétek. Krisztusban minden a tiétek. De a sátán fel fogja kínálni újra és újra megvételre azt, ami a tiéd. Na nézzük, miért mondom ezeket. Jelenések 18-14. Ezt olvastuk. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és nyomuk sem lesz többé. Babilonról, a nagyvárosról van szó, amiről Ernő kiválóan hirdette múlt héten, hogy ez a sátán és a fenevad által birtokba vett állam hatalomról szól. De itt tovább megy az ige, és egyenesen a sátán és az általa berendezett világnak a természetéről van szó. Babilon az, ami fogságba ejtette az embert. De Babilon el fog tűnni. Hát láttátok, milyen képekben beszél róla az ige. Hát megjelenik előttünk egy olyan halálosan rommá bombázott, szétdult városnak a képe, amit az emberek nélküli utcák jellemeznek, a hangoknak a hiánya, a pusztulásnak a képei mindenhol. Ez vár erre a világra, mert diszfunkcionálisan működik, mert nem normális az, ahogyan működik. De miért? Azért, mert a sátán természete, a személyisége az az, hogy mindenhol hasznot keres. A sátán ebből a világból dicsőséget akar magának, hasznot akar magának, imádatot akar magának. És a végén, nézzétek meg, Isten ki fogja józanítani, és azt mondja, a haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és nyomuk sem lesz többé. Babilon, ez a világrend, ez meg fog szűnni. Mi jön helyette? A nagy Babilon pusztulása után mi következik? Néhány fejezet múlva olvassuk. Hogy az új Jeruzsálem leszáll az égből. Két városnév. Babilon, ami fogságba visz, Jeruzsálem, ami az Isten városa. Ez a világrend eltűnik, és Isten új világrendje, amikor újra egyesíti a mennyet a földdel, újra uralmat vesz itt az emberek világa fölött. Csodálatos. Tegnap, ahogyan együtt dicsértük az Urat, azzal a 40 ezer testvérrel együtt ott az ez az a napon, volt egy olyan pillanat, biztos ti is át szoktatok élni ilyet, ez valahol a szellemvilágba kötődik, amikor a szellemünk valahogy csatlakozik az örökké valósághoz. És egyszer csak az volt az érzésem, hogy megérkeztünk. Itt vagyunk. Hogy én most otthon vagyok. Hogy most vagyok otthon. Azoknak a körében, akik szeretik az Urat, és ez lesz örökké. Nem az éneklés része, hanem a szabadság része. A nyugalom része. Hogy úgy elképzeltem, hogy hazamegyünk, alszunk, és aztán folytatjuk. Ezt megint hazamegyünk, és megint folytatjuk. És nem lesz semmi nyomás. Mert Babilon eltűnik a maga kereskedői szemléletével, és az új Jeruzsálem pedig leszáll a mennyből, felkészítve és felékesítve, mint egy mennyasszony az ő férje számára, ezt mondja az ige. és újra Isten lesz minden mindenekben. Nézzétek, a 18. fejezet 15. verse most már az emberekről mondja, akik ezekkel kereskedtek, vagyis magukévá tették ennek a világnak, a sátánnak a szemléletmódját, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak és gyászolnak. Van, aki olyan módon és olyan mélységben hozzá köti az életét ehhez a világhoz, hogy amikor látja, hogy meginognak ennek a világnak az eresztékei, az rendesen félelemmel tölti el. És olyankor történnek olyan dolgok, minthogy amerikai milliárdosok leugranak a felhőkarcoló tetejéről, mert 1 milliárddal kevesebbük lett a nagy gazdasági válság kapcsán. Ezt tényleg nem cinikusan mondom, hanem gondoljatok bele, hogy ez mennyire groteszk. Hogy emberek annyira hozzá tudják kötni magukat a kereskedői szemlélethez, hogyha nem annyi hasznot könyvelnek el, mint amennyit ők elképzeltek, akkor azt mondják, hogy értelmetlen az életem, és inkább halljak meg. Hát végső soron ez a sátán célja. 19. vers. És port hintettek fejükre, és sírva, gyászolva kiáltoztak. Jaj, jaj a nagy városnak, ahol az ő jólétéből meggazdagodott mindenki. A sátán valóságosan felépített itt körülöttünk egy olyan birodalmat, ahol ha valakit ő akar, akkor azt meggazdagít. A gazdagságról keveset szoktunk beszélni, de a gazdagság az egy akkora bálvány, hogy kevés hozzá hasonló létezik itt a világon. És azt hiszem, hogy akár több, akár kevesebb pénzzel rendelkezünk itt ebben a teremben, azért abban megegyezhetünk, hogy hát minden esetre vannak nálunk gazdagabb emberek a Földön. Ezt nem nehéz belátni, igaz? Na jól van, örülök, amikor ilyen teljes egyetértés van itt közöttünk. Emberek olyan hihetetlen mennyiségű vagyon, jólét és gazdagság fölött rendelkeznek, hogy arról nekünk fogalmunk sincsen. A mi léptékeinkben ez nem kifejezhető. Honnan van ez? Hogyan lehetséges, hogy mi hónapról hónapra gyűjtögetünk, számolgatunk, osztunk, szorzunk, írjuk az Excel-t, és mások pedig addig, amíg lehajolnak, hogy fölvegyenek egy dollárt, addig az ráfizetéses nekik, mert többet keresnek, hogyha nem hajolnak le. És higgyétek el, megint csak nem cinizmusból mondom ezt, hanem azért, hogy értsük meg, hogy a sátán ugyanúgy szövetségre hívja az embereket, mint Isten. Csak Isten kegyelemből hív szövetségre, a sátán pedig haszonért. A sátán mindig haszonért fog hívni szövetségre. 23. 24. versben ezt olvastuk. És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és mennyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép. A varázslás az a megtévesztés. A nagy Babilonnak, ennek a világrendnek a kultúrája az a megtévesztésre épül. Tudjátok, mi a sátánnak a legnagyobb vívmánya? És ezt az emberiségben nem sok korszakban mondhatták el. A sátánnak a legnagyobb fegyvere az az, hogy elhitette magáról, hogy nem létezik. És ez számunkra természetes, mert olyan kultúrában nőttünk fel, amikor a világtörténelem abban a szakaszba ért, hogy a sátán a legtöbbek számára legfőjebb egy rossz indulatú, gonosz mesefigura. De még többek számára nem létező vallásos képzelgés. Na, itt tud a leginkább dolgozni. Ebben a millióben. És ezért adtam azt a címet a mai ige hirdetésnek, hogy eljön az az idő, amikor lehull a lepel. Amikor mindenkinek szembesülnie kell majd azzal, hogy az a világrend, amiben élt, az egy nagy hazugság. Hogy Isten nélkül nincsen értelmes élet. Hogy bármi lehet az életednek a célja, de hogyha abban nincsen benne Isten, akkor el fog pusztulni ezzel a világgal együtt. Zseniálisan ravasz és gonosz, nem? Elhitette magáról, hogy nem létezik, és így aztán akadálytalanul tud dolgozni bárkinek az életében. Észrevétlenül mégis minden szálat ő mozgat ezen a világon. Egészen addig, amíg az Úr vissza nem veszi tőle a hatalmat. Mert a kereskedőid a föld hatalmasai voltak. Gyerekek, itt vannak olyan emberek, akik a szó szoros értelmében irányítják ezt a világot. És nem akarnak lemondani az irányításhoz való jogról. Nem akarnak lemondani. A hatalomnak a természete olyan, hogy minél több van belőle, annál inkább megrészegít. Ti is ismeritek, hogy milyen, hogyha hatalmatok van. A hatalom az betyárjó érzés. Amikor kigondolod és megcsinálod, mert van hozzá hatalmad. És ismeritek azt a frusztrációt, amikor nem tudod gyakorolni a hatalmadat. Amikor nem éred el a célodat, amikor nincsen hozzá elég anyagi forrás, vagy nincsen hozzá elég hatalmi forrás, vagy nincsen hozzá elég kompetencia, vagy bármi. A hatalom minél több van belőle, annál jobban szív és vonz. És ezért van az, hogy látható a világi nagy politikában is, hogyha valaki nem tud lemondani a hatalomról. És látható, emlékeztek erről, már beszéltünk, de emlékeztetőül, hogy hogyan formálódnak át az emberek az ő uruk képére. Hogyan lesznek egyébként valószínűleg jó képességű emberekből diktátorok? Hát úgy, hogy magukévá teszik a kereskedői szemléletet. Hogy a sátán ígér nekik sokat, mert a sátánt mindig a haszon mozgatja. Hogyan tudnék minél több haszonra szert tenni? A sátán olvasatában ez annyit jelent, hogy hogyan tudnék még több embert megnyerni arra, hogy engem dicsőítsenek Isten helyett. És amíg erre te befizetsz, addig mindent fog adni neked. Mert van hatalma rá. Ezékiel könyve 28. fejezetének az 5. versében a Tírus nevű város állam királyáról szól egy sírató ének, ami egyúttal egy jelképes értelmű elbeszélés is a sátánnak a múltjáról. Tírus, ugye Izraelnek az északi részén feküdt, Tírus és Szidón vidéke, Észak-Izraeltől még északabbra feküdt, és ez a Tírus nevű város állam, ez egy hihetetlenül gazdag város állammá vált a nagy prófétáknak a korában. Olyan speciális geopolitikai helyzetben helyezkedett el, hogy a város államnak volt egy tengeri központja. Néhány kilométerre a szárazföldtől, tehát nem messze, de annyira már pont messze, hogy ne lehessen szárazföldön megközelíteni. És ott rendezkedett be egy ilyen hatalmas bázisként ez a városállam, és onnan a földközi tenger medencéjében kereskedett mindenfelé. Hát nem véletlen, hogy a sátán múltjáról szóló elbeszélést ehhez a Tírus nevű városállamhoz és annak a bukásához köti a Biblia. Nézzétek, mit ír róla Ezékiel az Úr lelke által. Nagyon értesz a kereskedéshez. Így gyarapítottad egyre gazdagságodat, és felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál. Oké? Tehát gondoljunk bele, itt van ez a dicsőítés vezető angyali főhatalmasság. És bár megérteni nem fogjuk majd csak a mennyben, de talán közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy mi történhetett vele, ami miatt az az esztelen gondolat támadt a szívében, hogy lázadni kezdjen Isten ellen. Valószínűleg az, hogy bár ott volt Isten közvetlen közelében, és mégsem értette Isten feltétel nélküli szeretetét. És tudjátok, hogy honnan tudunk erre következtetni? Hát onnan, hogy bennünket is a saját képére és hasonlatosságára akar átformálni, ennek a világnak az atya, és az ő kereskedői természetét próbálja belénk injektálni. Azt mondja, hogy nagyon értesz a kereskedéshez, így gyarapítottad egyre gazdagságodat. Valami nagyon ment a sátánnak, a kereskedés. Nézzük tovább. Ugyanebből a fejezetből, Ezékiel 28:16-19. Bősz kufárkodásod, ez már egy erőteljesebb kifejezés, bősz kufárkodásod közben megteltél erőszakkal, és vétkessé lettél. Azért száműztelek Isten hegyéről, és elkergettelek, te kiterjesztett szárnyú kerúb a tüzes kövek közül. Hú, még ahogy most olvasom is, beleborzong a hátam. Emlékeztek, hogy hol olvasunk kiterjesztett szárnyú kerúbokról a Bibliában? Hol vannak ezek a kiterjesztett szárnyú kerúbok exponálva nagyon? Úgy van, így néznek ki, valahogy így, mert senki nem látta a frigyládát. Gondolom ennél szebbek, mint ahogy most itt illusztráltam nektek, ilyen kecsesen. A frigyládánál, a szövetségládánál, és mit csinálnak a kiterjesztett szárnyú kerúbok? Befedezik az Isten dicsőségét. A legközvetlenebb közelében vannak Isten dicsőségének, és ők védelmezik Isten dicsőségét. Mi volt a sátán feladata, ami a legnagyszerűbb dolog lehet, ami egy lénnyel történhet, hogy ő volt a kiterjesztett szárnyú kerúb. Közvetlen közelről látta és tapasztalta Isten dicsőségét. De mi történt? Bősz kufárkodásod közben megteltél erőszakkal. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Hát halljátok ti is, hogy hogyan valósítja meg a sátán itt a saját elképzeléseit, a saját kultúráját. Mi tetszik neki? A pompa, a fényűzés, a dicsőség, mindaz, amit ott látott, amit tapasztalt, amit tetszett neki, és amit a magáénak akar tudni. Ledobtalak hát a földre, látványosságát tettelek a királyok számodra. Sok királyok számára. Sok bűnöddel, álnok kufárkodással meggyaláztad szentélyeidet. Próbáljunk meg egy kicsit belehelyezkedni ebbe, mert ez a mennyei történésekről szól valahol a múltban. Próbáljátok meg magatok elé képzelni egy tökéletesen működő társadalmat, egy tökéletes vezetéssel. Tökéletes szépségű építészettel, lenyűgöző élettel teliség van mindenhol. Jól működnek a dolgok. És egyszer csak valaki elkezd lázadást szítani, bújtogatni. És képzeljétek el, milyen lehetett az, amikor a mennyben így elkezdett tikkelni az ottaniak szeme, hogy most mi történik? Most mi van? Hogy a tökéletességbe valahogy beleszűrődnek a lázadásnak a hangjai. hogy meggyalázza valaki a szentét, a tökéletest, ahol azért addig nem kellett küzdeni. És most pedig valami történik, amit eddig még nem láttunk. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged. Hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára. Ez már a sátán jövője. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködnek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Egy olyan lénynek, aki minden dicsőséget vágyik, és soha, de soha nem lehet betölteni eléggé az ő hiányérzetét, ennél nagyobb büntetés nincsen. Hogy azt mondja, hogy nem csak megfosztalak téged minden dicsőségettől, hanem nem lesz belőled soha semmi. Ez a legnagyobb büntetés a sátán számára. Amit szeretnék, hogy elvigyetek a mai délelőtről, az az, hogy ezen a világon élve úgy, hogy még nem éltünk a tökéletes világban, hogy csak ezt ismerjük, és így nézzük az életünket, muszáj tudatosítanunk, hogy a sátán belénk injektálta a haszonelvűségnek a szemléletét. Hogy a mi kultúránk és a mi világunk az adok-kapok, a valamit valamiért elven működik. Amikor Jézus azt mondja a gonosz szolga példázatában, hogy valamit nem értetek, kedves farizeusok, pedig nagyon akarjátok, nagyon szeretitek az Isten, de valamit nem értettetek meg vele kapcsolatban. Ez pedig az, hogy ha Isten megbocsátotta neked az összes bűnödet, akkor neked nem kell elmenni, hogy keresd azt, hogy hogyan tudod törleszteni Istennek a bűneidet. Nem kell keresned, hogy hogyan tudod visszafizetni. Hát ez volt a gonosz szolgának a legfőbb baja. Elengednek neki 10 000 talentum adósságot, az a magyar éves GDP-nek a sokszorosa. És ezt egy ember halmozta föl, nyilvánvalóan egy túlzó példázatról van szó. De ezt Isten elengedte neki. És utána a gonosz szolga mit csinál? Elmegy és kezdi az 1 meg 2 dénáros adóságokat behajtani. Miért? Mert nem értette meg, hogy Istennek a szíve nem kereskedelmi szemlélettel működik, hanem kegyelemből. Hogyha elengedte, akkor kész, akkor nem kell törlesztened. De megmerem kockáztatni, hogy nem csak én vagyok úgy időről időre, hogy Istenem, bocsáss meg! Már megint ugyanazt tettem, mint amit szoktam, amit egyébként utálok, de meg szeretek, meg utálok, meg szeretek. Mert ilyen a bűn. De Istenem, bocsáss meg, de jóvá teszem. Többet fogom olvasni a Bibliát, de tényleg. Többet fogok imádkozni, de most már komolyan. Már jobban nevelem majd a gyerekeimet. Jobban szeretem a feleségemet, vagy a férjemet. És akkor Isten csak úgy néz, és azt mondja, hogy jaj, még mindig nem érted, drágám, hogy gyere, még egyszer elmagyarázom neked. Túl sokáig voltál a sátánnak a hatalma alatt, és nagyon magadévá tetted ezt a kereskedelmi szemléletet. De engem nem tudsz kifizetni. Nekem mindenem megvan, köszi. Nem tudsz annyit fizetni, hogy nekem az elég legyen. Mert magaddal vagy adós. Ha ezt megértjük, az sok jövőbeni méregfogat ki fog húzni az életünkből. Amikor a lánynak, aki nagyon szerelmes, odaáll elé az aktuális barátja, és azt mondja, hogy figyelj, én annyira szeretlek, add nekem a szüzességedet. Akkor ez a kereskedelmi szemlélet, hogy az a tied, az azé a lányé. És Isten kultúrájában, a szeretet kultúrájában annak a szüzesség elvesztésnek megvan a helye. Ez pedig a házasság. Mert ott szeretetben, védett környezetben odaadhatod annak, aki nem fog visszaélni vele. És amikor ennek a lánynak felajánlja a fiú, hogy ha valóban szeretsz, akkor ne tököljünk már. Akkor gyere, ha valóban szeretsz. Amikor felajánlják annak az embernek, aki egyébként becsületesen kívánna dolgozni, de felajánlják neki, hogy hogyha erről a dologról nem beszélsz itt a munkahelyen, akkor megemeljük a fizetésedet. Ez mind-mind a kereskedelmi szemléletnek a kultúrája. Hogy valaki hasznot akar húzni belőled. Amikor azt mondják a buliban a fiatalnak, hogy ha vagány vagy, megiszod ezt, mi van benne? Ne foglalkozz vele, barátok vagyunk. Ha igazán bízol bennem, megiszod. És aztán ilyen helyzetük után találnak a rendőrök, letolt bugyikkal lányokat egy-egy fesztivál után, akik felébrednek, és nem tudják, hogy mi történt velük. Mert a haszonelvűségnek a kultúrája betolakodott az életükbe, és kifosztotta őket. Amikor azt mondják egy anyának, akinek már kerekedik a pocakja, vagy aki észreveszi, hogy elmaradt az, aminek meg kellene jönni havonta, és azt mondja, hogy én ezt nem fogom tudni feldolgozni. Én még erre nem állok készen. És azt mondják neki, hogy semmi probléma, van erre megoldás. Gyere, majd mi segítünk. Ez a haszonelvűségnek a kultúrája. Adunk neked valamit, segítünk, nem? Te majd cserébe visszaadsz. Vagy amivel talán a legtöbbször találkozunk mindannyian. Azt mondja a sátán, hogy szeretnél végre egy kicsit boldog lenni, csak egy pár pillanatra? És vannak olyan helyzetek, amikor azt mondod, hogy igen, igen, igen. Mert nem bírom a nyomást, ami rajtam van, ami szétpattintja az agyamat. És akkor azt mondja, hogy gyere, csak idd meg ezt. Edd meg ezt. Szívd el ezt. Nyald meg ezt. Lőd be ezt. Egy pillanatnyi boldogságért mindent odaad az ember. Így van, vagy nem így van? Nézd meg ezt, és hirtelen boldogabb leszel tőle egy-két másodperc erejéig. Na ez a kereskedelmi szemlélet. Isten pedig azt mondja, hogy gyermekem, mindenem a tiéd. Az egész gazdagságom a tiéd. Mindenem. Még én is a tiéd vagyok, mert neked ajándékozom önmagamat. Zárszóként ezt a két dolgot rejtsétek el, őrizzétek, mint a kincset. Kereskedelem helyett kegyelem, amire az Úr hív. És haszon helyett kapcsolat. Az Úr mindig előtérbe helyezi a kapcsolatot, mint a hasznot vagy az érdemet. Előbb keresd őt, mint bármit, amit te tudsz neki adni. Istennek mindig jobban fog esni az, hogyha keresed őt magát, mint hogyha azt mondod, hogy szeretnék tenni érted valamit. És nézzétek, és akkor ezzel be is fejezem, még Jézust is ugyanezekkel kínálta meg az ördög. Máté 4.8.9. Majd magával vitte Jézust az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Valamit valamiért. És végül Jézus kiózanít bennünket János 10.10-ben, és ezt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Varázslás, ami megtéveszt az egész világot. Tolvaj, aki úgy mutatkozik be, hogy majd adok neked valamit, de valójában mindent elvesz. Na, ennek a világrendnek fog véget vetni Isten, amikor eltakarítja a nagy Babilont a szemünk elől, és elhozza az új Jeruzsálemet. Amen. Gyertek, álljunk fel, és ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, szeretünk téged. És hozzuk önmagunkat eléd. És Urunk, annyira át vagyunk itatódva ezzel a kereskedői szemlélettel, hogy valójában fel sem tudjuk fogni, hogy nincs mit fizetnünk. Ezért csak önmagunkat hozzuk neked, Urunk, hálából és szeretetből. És Urunk, hisszük, hogy ez az a jó hír, amire szüksége van a világnak. Hogy te fogadsz bennünket úgy, ahogyan vagyunk. Hogy te kegyelemből, jó indulatból, jó kedvedben megváltottál bennünket. Urunk, szeretnénk ezt sugározni a környezetünkben. És magunk mögött akarjuk hagyni a megfelelési kényszert és a teljesítmény kényszert, és egyszerűen csak hagyni akarjuk, hogy szeress bennünket. És ebben a szeretetben szeretnénk átformálódni, és ezt a szeretetet szeretnénk továbbadni mindenkinek ezen a világon. Urunk, még azoknak is, akiknek most hozzá kötődik az élete a sátán birodalmához. Adj nekünk erőt, lehetőséget, hogy képviseljünk téged, és meglássuk, ahogy emberek térnek meg hozzád. Amen. Énekeljük a befejezést.